arról lesz szó, amiről az egyen letelőtt ének egyik sorai szól, a hiányainkról, legalábbis a hiányaink okáról, és majd azt is el szeretném árulni, hogy itt a mai rész kapcsán én miben láttam meg a hiányaink okát. Valami másnak a hiánya okozza a mi hiányaink. Hát ennyi hatásodás fölvezetés után. Én azt olvastam, hogy inkább imádkozzunk, aztán olvassuk el ezt a hosszú részt, és elmondom, hogy milyen felosztásban néznénk meg aztán részletesenben. Köszönjük, Úr Jézus, a te életedet, ami sok egyéb mellett azt is példázza, hogy rengeteg minden nélkül mégsem voltál semmiben sem olyan, aki hiányt szenvedtél volna. És látod, Uram, hogy nekünk olyan jólétünk és gazdagságunk van, és mégis mindig a hiányainkat tudjuk sorolni gondolkozás nélkül. Bocsáss meg, hogyha te általad kínált megoldás nem elég, és mindenféle egyébben akarjuk a hiányokat betömködni, és kénytelenek vagyunk újra és újra szembesülni, hogy nem megy. Kérünk azért, hogy hadd legyen a te igéd olyan tekintély a számunkra, ami ezzel kapcsolatban is elirányít. Kérünk azért, hogy szólíts meg most minket, mindnyájunkat ebből a hosszabb szakaszból, és kérünk, hogy a te világosságodat add mindnyájunknak, ahogy azt te megígérted. Legyél itt középen, Úr Jézus, és szenteld meg ezt az alkalmat. Amen. A legutóbbi alkalommal a 11. fejezet első 11 versét néztétek meg. Tulajdonképpen ez az egész fejezet, az egész 11. fejezet, meg hát azt követő is nyilvánvalóan a húsvét előtti nagy hét eseményeit írja le, és ennek az első napjával ő volt kapcsolatos az első rész, a virágvasárnapi rész, és a ma felolvasandó pedig a következő egy másfél nappal foglalkozik. Tehát Márk 11, és akkor olvassuk a 12. verstől egészen a fejezet végéig. Ez négy kis blokk. Egy fügefa, egy templom, még egy fügefa, és még egy templom. Mármint így az események helyszínét tekintve, tehát ilyen visszatérő szerkezet, mint a magyar népdalok némelyikében. Márk 11-12. Másnap pedig, ez ugye a virágvasárnapot követő nap, hétfő, szóval másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, mármint Jézus, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárosok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincs-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, ez kedd, korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszállott. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Na, hát első olvasatra talán egy kicsit zizi az esemény, mert hosszú is, meg így földarabolt. Ugye ez a négy kis blokk tényleg úgy egyszerűsíthető talán, hogy két helyszínen játszódik, a fügefa körül, meg annak kapcsán, amit Jézus talált mondani, illetve a templomban. És ez lenne a, mi alkalm, a mai alkalmunknak is a szerkezete, hogy szeretném először a tartalmát, a történet tartalmát végigvenni, így ezen rövid négy pontban, és utána az üzenetét, ami hát nyilván sokkal több, ugyanezen négy pont kapcsán egyet-egyet kiemel. Az első tehát a fügefa A szakasz. Ugye a nagy hetet, a nagy hét eseményeit olvassuk, és Betániából jönnek föl Jézus és a tanítványok Jeruzsálembe. Ez 3 kilométer volt, azt olvashattuk itt többször is, hogy este visszamentek Betániába, majd reggel, kora reggel, hajnalba, ez már változó volt, fölmentek a városba. És az egész evangéliumokat látva azt mondhatjuk, hogy nagy csütörtökig ez volt a tipikus módszer, hogy Betániában éjszakáztak, azt is tudjuk, hogy Lázárék házában, ugye senki nem volt emberileg olyan közeli baráti kapcsolatban Jézussal, mint Lázár, illetve a két nőtestvére, Márta és Mária, és a tanítványoknak is kerítettek ott valami fajta szállást, úgyhogy így bejártak a nagyvárosba, ingáztak. És itten hétfő reggel jön szembe ez a fügefa, amellyel hát Jézus jól elválik. Ugye hát egy mai fül számára ez kriminális. Ugye legalább, ha zöld lett volna Jézus, de még csak nem is zöld, hanem ott a növények kárára vált az ő tevékenysége. Ráadásul tudjuk azt, hogy ebben az időben nem volt a füge érés ideje. Mert utána olvasva megtudtam, hogy a fügefa az legkorábban március-áprilisban hajt ki, és úgy júniusig csak a leveleit növeszti. De fügét szedni róla abban az időben nem lehetett, egészen addig, amíg a levelei ki nem hajtottak. Csak hogy ez a fa kivételes volt, mert azt olvassuk, hogy már volt rajta levél. Már zöldelt. A Károli sokkal hűségesebben hozza, ő úgy fordít, hogy leveles vala. Ez a fügefa már kihajtott, és a levelei készen voltak, vagyis teremhetett volna. Úgy, mint a melléket ábra is mutassa, ehune a fügefa ága, itt a kertből téptem, és van is rajta gyümölcs, mégpedig 3 kategóriájú. Az egyik, az már meglehetősen kész, tehát teljesen jó puha, ha valaki szereti, szívesen adom neki. A középső méret, az még kőkemény, de azért látszik, hogy jóval nagyobb, mint a legkisebb becske. És ez megint csak jellemző a fügefára, hogy párhuzamosan hoz egészen érettet, ez ha egy hétig rajta van, már meg tudjon, az biztos. Mondjuk közepes kategóriát, meg ilyen alsó-közép kategóriát, és vannak rajta ilyen jó tenyérnyi levelek is. Tehát itt, amit Jézus elvárt volna most, értsd jól a fügefától, az nem valami irrealitás, de erre majd még szeretnék kitérni. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez a fügefával kapcsolatos esemény, ez nem csak egy ilyen érdekes biológiai talány leírása, hanem, és erre majd szintén szeretnék még visszatérni, a fügefa képe is, mégpedig Izrael képe, a Hóseás 9:10 az egyik újszövetségi hely, ahol erről egyértelműen ír az ige. Hóseás 9:10-ben azt olvashatjuk, hogy mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat, mondja Isten a zsidó népnek. Izraelt jelképezi a fügefa, és ez a kép, meg aztán különösen a folytatás, az ítéletről is szól, miszerint, hogyha a látszat mögött nincs tartalom, akkor annak a fügefának az élete is fölösleges. És ez itt az egyik fő üzenet, amit szeretnék majd kibontani. Ennyi itt az első szakaszban. Aztán azt olvassuk, hogy fölértek Jeruzsálembe, megtették ezt a 3 kilométert, és az első útjuk a templomba vezetett. És itt jön ez a szintén nagyon jól ismert rész, amikor kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból, ahogy ugye Kodály megzenésítette. A templom megtisztításával kapcsolatban annyit még így előjáróban, hogy a szinoptikus evangéliumok, tehát a Máté, Márk, Lukács, mind Jézus földi munkásságának a végén hozza ezt. János az egyetlen, aki a János 2-ben írja le a templom megtisztítását, de azt hiszem, hogy a lényeget tekintve ez semmilyen különbséggel nem jár. A templom épülete hatalmas, azon belül 3 nagy udvart tudunk megkülönböztetni, a férfiak udvarát, akik félreértés elkerülése végett az igazhitű izraeliták voltak, az asszonyok udvarát, ugye ez már egy B kategória, és ezen események helyszínét a pogányok udvarát. A pogányok udvarát, amely udvar volt kijelölve a nem zsidó származású mindenki számára. Teljesen mindegy, hogy honnan jött és milyen vallást gyakorolt vagy nem gyakorolt, ez az udvar volt fenntartva arra, hogy imádkozzanak, vagy imádkozhattak volna. Ez az udvar volt az ő istenkeresésüknek a helyszíne. Ma azt mondhatnánk, hogy a misszió, vagy az evangelizáció tere, vagy lehetősége. Ez egy nagyon komoly, az Ószövetségen alapuló tanításra épült fel a szó fizikai értelmében is. És azt látjuk, és hát tudjuk is, hogy ezt a területet használták fel arra, hogy áruljanak, vásároljanak, pénzt váltsanak, illetve lerövidítsék a hosszabb utat, és 2 pont között legrövidebb út az egyenes alapon, torony iránt átjártak ezen az udvaron, a város és az olajfák hegye között. És hát mondhatnánk azt, hogy és ezzel mi a baj? Hiszen kellettek a rituálisan tiszta, épp és megfelelő állatok azért, hogy a kultusz folyhasson. És át kellett váltani a rengetegféle pénzt, mert a világ mindenféle tájáról jöttek zsidók és nem zsidók, hozta mindenki a maga pénzét, hát ezt valahol meg kellett tenni. Ráadásul tudjuk azt, hogy a templomadót nem lehetett bármilyen pénzben befizetni, csak az úgynevezett óhéber félserkelben. Ilyenje meg szinte senkinek sem volt, mert ez már nem volt közforgalma. Erre tényleg át kellett váltani. Most azt csak halkan jegyzem meg, hogy mindez iszonyatos nyereséget jelentett. Ugye a pénzváltás az mióta történelmet írunk az egyik legbiztosabb bevételi forrás. És tudjuk azt, hogy akik ezzel ott üzérkedtek, legyenek azok tehát árusok vagy pénzváltók, általános közútállatnak örvendtek, de mindenki rájuk szorult. Tehát ez egyfajta ilyen egészségtelen szimbiózis volt, és ráadásul a főpapság kapott, kiasztott az egészből, ilyen nyerességarányos bevételhez jutottak, tehát kéz kezet mos alapon mindenki utálta, de mindenki élvezte. Hát vannak ilyen tevékenységek. Külön megemlíti az ige a galambárusokat, akiket meg hát különösen is szívünkbe fogadhatnánk, mert ugye a galambok voltak a legolcsóbb áldozati állatok a legszegényebbeknek volt megengedve, hogy galambot áldozzanak, illetve bizonyos betegségekből megtisztultak, vásárolhattak. Tehát itt még a szociális érzékenység is megjelenik. Az pedig, hogy edényeket vittek át az udvaron, hát ezt meg mindenki elfogadhatja, hogy nehéz edényeket kibe, hosszú 100 meg 1000 métereken keresztül, sokkal egyszerűbb, hogyha toronyirát viszik, mint hogyha egy teljesen fölösleges kedlőt iktatnak be, és kikerülik úgymond a templomot. Azt mondhatjuk mégis, hogy a cél szentesítette az eszközt. És itt most a cél mienségét ne is nagyon definiáljuk. Kéznél voltak, és kellettek, praktikus volt és kényelmesebb, mindenki megspórolt valamennyi időt, talán még pénzt is, praktikus és gazdaságos volt az áldozat bemutatás. Nem tudom, érezzük a mondatban az önellentmondást, a praktikus áldozat, az olcsóbb áldozat, és lehetne még itt a kifejezésekkel játszani. És akkor Jézus kötélből ostort fombán, kihajtotta őket, és még a edényekkel ottan arra sétálókat sem engedte áthaladni. És két igét idéz az Ószövetségből, fejből, összefüggésben, és a kettő tökéletesen egymás mellé téve. Az első az Ézsaiás 56:7, ahol azt olvashatjuk, hogy mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Figyeljétek meg, hogy nem arról beszél Isten, hogy az én házamban imádkoznak is lehet, és minden nép szívesen van látva, hanem azt mondja, hogy az én házam neve imádság háza. Magának az intézménynek a neve. Nem egy ott űzhető építő tevékenység a sok egyéb mellett, hanem ez az ő neve. És ezzé lesz minden nép számára. Isten rendelése alapján. A másik, a Jeremiás 7:11, hát az egész másról szól. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Jeremiás 7:11. Az imádság házát a rablók barlangjává tették, az Isten rendelése által imádság házának ő épített épületet saját döntésük alapján rablók barlangjává tették. Az emberektől hatalmas haszont zsebelnek be, a templom szentsége pedig semmissé válik. Pedig aztán ez tényleg szent hely volt, hiszen ugye a szentnek talán egyik legrövidebb definíciója az, hogy az Isten számára elkülönített. Hát mi az, ha nem a templom maga? És ezt a jól bevált, jól begyakorolt, és úgy igazából senki által nem panaszolt életformát fenyegeti most Jézus. Amikor felborogatja az árusok asztalait, kikergeti őket onnan az udvarról. Mert nyereséges volt, kipróbált, és hát nem akartak ők ott rosszat. Nem? Senki nem akart rosszat. Az a szegény fügefa sem akart rosszat. És mégis azt látjuk, hogy ott van szegény, megátkozza, elszárad. Itt vannak ezek a szegény emberek, hát lehet, hogy abból tartott el a családját, galambokat árult, meg biztos sok jóra is felhasználta a nyereséget, azt jön ez a nem tudja kicsoda, és ostorral a szeretett embere kergeti őket kifele. Jézus botrányt okoz, és nagyon érdekes, hogy a vezetők acsarkodnak ellene, és nem tudják, hogy már hogy veszítsék el, de, és itt van a 18. versben, féltek tőle, és egyelőre semmit nem tudnak tenni, mert még nem jött el az idő. És itt is azt látjuk, hogy mindent Isten rendez. Megtehették volna, és mégis tehetetlenek. És azt olvassuk, hogy lett hétfő este, és hazamentek Betániába. Ez a második tehát, ez a templom A szakasz. A harmadik, újra a fügefa, és ami körülötte kialakult. Jönnek korán reggel újra föl a városba, és látják nagy csodálkozva, hogy gyökerestül kiszáradt a fügefa. És szeretném erre fölhívni a figyelmet, hogy nem a leveleit hullajtotta el, hanem gyökerestül kiszáradt. Teljesen elpusztult. Sem most, sem később nem fog róla senki sem enni. Ez a teljes pusztulás. És ezzel kapcsolatban két fontos gondolatot lehet itt is olvasni, illetve hogyha még a folytatást majd fogjátok vasárnapról vasárnapra látni, találkoztok vele. Az egyik egy tulajdonképpen profétikus megállapítás, a másik egy nagyon gyakorlatias, hitépítő megállapítása Jézusnak. A profétikus itt a teljes pusztulással kapcsolatos, itt is, és majd néhány nappal később is beszél Jézus Jeruzsálem, illetve a korabeli hívő zsidóság pusztulásáról. Jeruzsálem pusztulása nem egészen 40 évvel később valósul meg, de Krisztus után 70-ben Titus lerombolja a templomot is, és Jeruzsálemet is, és ott azóta sincs templom. Teljesen mindegy, hogy 2012-t írnak már, azóta sem tettek ott két téglát egymásra, hogy templomot építsenek. Ott nem szüretelnek lelkileg semmit. A másik, a gyakorlati, hitépítő üzenet az, amire aztán a tanítványok, a kicsit értetlenkedő tanítványok gondolatait irányítja. De Péter csodálkozik, hogy tényleg elszáradt a fügefa, és úgy válaszol neki, hogy higgyetek Istenben. Vagyis Jézus itt a fügefán túlmutat, vagy túl szeretné, ha a tanítványai látnának, és a hit, illetve az imádság fontosságára használja fel Jézus ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy higgyetek Istenben, Károly úgy fordítja, hogy legyen hitetek, vagy ha szó szerint fordítanánk, akkor úgy indul a mondat, hogy ha van hitetek, akkor. És a kételkedés nélküli hitről, illetve az imádság meghallgatásának a bizonyosságáról beszél. A kételkedés nélküli hitről és az imádság meghallgatásának bizonyosságáról. Arról van itt szó, és erre is szeretnénk majd még az üzenet, az ige üzenete kapcsán kitérni, hogyha az ember megtagadja saját akaratát, és alárendeli azt Isten akaratának, akkor valósul meg ez a fajta imádságos, Istennel való imádságos közösség. A maga akaratának megtagadása nem kicsit, hanem teljesen, a maga akaratának alárendelése Istennek, nem a fügefa dönti el, hogy mit csinál, és nem a galambárusok döntik el, hogy praktikus vagy sem, amit ott gyakorolnak, hanem Isten akaratának vehetem alá magam, és akkor megvalósul ez a fajta közösség. És még egy gondolatot emelít ki Jézus, hogy ehhez a bűnbocsánat, illetve a megbocsátás elengedhetetlen. Ezt mint egy feltételként vigyezti ide, talán hogy első olvasatra nem is kiabál, pedig ez nagyon fontos. És hozza gyengébbek kedvéért a példát, hogyha ő hinnétek, akkor azt is mondhatnátok ennek a hegynek, hogy emelkedj fel, és vesd magadat tengerbe. A hegy itt az volt, amit látott. Ez az olajfák hegye. Mert az olajfák hegyének a tetejéről lehetett látni a holtengert. Itt nem valami elvarázsolt, fiktív, valami extrém példával él, és ez nekem most nagyon fontossá vált. Én megmondom őszintén, hogy egészen a mai alkalomra való készülésig úgy gondoltam, hogy itt valami Jézus valami nagyot akart mondani. Tehát valami állatdurvát, hogy ha te hiszel, akkor még valamilyen teljesen értelmetlenül nagyot is meg tudsz tenni. Pedig itt valami egészen egyszerűt mondott, hamarjában, ami a szeme elé került. Ott volt az olajfák hegye, látták onnan a holtengert, és azt mondja, hogy ha hisztek, akkor ennyire egyszerű. Hogy amin itten állunk, az oda megy, amit ottan látunk. És ennyi. Ez a harmadik. Olajfából a második. És jön a negyedik kis blokk, a templom 2. Ez ott az elszáradt olajfa körül hangzott el, és azt olvashatjuk, hogy ismét bementek Jeruzsálembe, és azt olvassuk, hogy Jézus körüljárt a templomba. És ez az első, amit szeretnék csak egy mondat erejéig megemlíteni, hogy ez nekem annyira kedves mozzanattá vált most. Úgy járkált ott, mint aki otthon van. Nem tudom, hogy ti hogy szoktatok hazamenni, én nagyon szeretek úgy hazamenni, hogy hogy hazaérek, lerúgom azt, ami nem kell cipőmi, és akkor úgy szeretek mind a 43 négyzetméteren úgy körbejárni. Mert olyan jó otthon, legalábbis én nagyon szeretek otthon lenni. És az ember megnézi ezt, azt, megvan-e még ablakot kibecsuk, vagy amit éppen. És valahogy így jön meg Jézus, és körüljár az Atya házában. Hát ő hazament. És megjelenik a csapat. Jönnek megerősített erőkkel, főpapok, írástudók, vének. És jönnek, és masszírozzák Jézust, és nem nyugtatnak, és nem állnak le. És neki szegezik az egyik legfontosabb kérdést, valóban fontos kérdést, milyen hatalommal. Amit, ha pontosan fordítjuk, azt jelenti, hogy milyen felhatalmazással teszed, amit teszel. Ki küldött téged? Honnan veszed a bátorságot, honnan veszed az erőt, honnan veszed a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél. Mert hogy senki nem tudta, hogy ki küldte. Illetve hát szerették volna tudni, meg voltak sejtések, de egyértelműen az ő szájából kívánták hallani, már csak azért is, mert hogyha ő maga kinyilatkoztatja, akkor ugye Isten káromlásért ott helyben le lehet tartóztatni. És valami hihetetlen, kínos pontossággal, és a lényeg ismétlésével nyomatékosítják, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél. Itt aztán nincs nagy vonalúság. Itt a legkisebbre is figyelnek, és kérdezik. Mennyből, vagy emberektől? Az előbbivel kapcsolatban csak annyit, hogy a mennyből kifejezés, itt Isten szinonimája, a mennyből kifejezést sok esetben használták olyan összefüggésben, amikor Isten nevét kellett volna, hogy használják a hívő zsidók, de nem tehették, hiszen tartotta őket a, most mindegy, hogy értelmezett, ószövetségi törvény, miszerint az Úrnak a Te Istenednek nevét hiába felnevelt. Azt nem használhatták, hogy Istentől van-e a hatalmad, vagy emberektől, azt igen, hogy mennyből. Mert akkor nem mondták ki, de mégis mindenki arra gondolt, mármint, hogy Isten. És jön a kitérő válaszuk, és ez egyben Jézust is felmenti a válaszadás erkölcsi kötelessége alól. Ugyanakkor azért egyértelművé teszi, hogy János keresztsége is, és az ő hatalma egyaránt Istentől való. Fügefa, templom, fügefa, templom. És mindez nem egészen két nap leforgása alatt. Ennyit a történet tartalmi részéről. És az üzenettel kapcsolatban szeretnék négy rövid gondolatot megemlíteni, és aztán, ha van kedvünk, akkor akár beszélgethetünk is erről. Azt mondtam az elején, hogy a hiányaink okáról lenne itt szó, és én saját felhasználásra azt a címet adtam, hogy a radikalizmus hiánya, ami hiányaink egyik legfőbb oka. És itt most mindjárt gyorsan előjáróban szeretném, mivel mi már csak ilyen közegben élünk, hogy itt semmiféle politikai és egyéb társadalom, tudományi vagy történeti kifejezésre nem kell gondolni. Itt egész egyszerűen a következetes, radikális, vagyis gyökeres, ha már a fügefáról és annak gyökeréről van szó, elkötelezettségről. Mert mit látunk az első pontban? Azt látjuk, hogy zöld el a fügefa, és nincs termése. Vagyis a látszat megvan, úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, de tudjuk azt, hogy a fügefát sok egyéb gyümölcsfa mellett nem a leveleiért, és nem az árnyékáért tartjuk. Ez is, hogyha nem lennének ilyen kis bogyók, akkor igazából hát így sincs sok haszna szegénynek itt ezen a klímán, meg abban a ridegtartásban, amivel mi a kertet műveljük, de tényleg árnyékáért, leveljeért nem tart az ember gyümölcsfát. És ami lelki szempontból nagyon fontos üzenetnek gondolom, hogy a gyümölcstermés idejét, vagy a gyümölcstermés időszerűségét nem a külső körülmények szabják meg. És ezt így axiómaszerűen írtam ide magamnak, Még egyszer, a gyümölcstermés időszerűségét nem a külső körülmények szabják meg. És végképp nem az én magam döntése vagy érzése. Egyedül az élő Isten, akiről itt ebben a történetben is kiderül, hogy sok egyéb mellett ítélő és szuverén úr, és számon kéri a gyümölcsöt, és el kell számolni a gyümölcsel, és nincs kifogás, és nincs mentegetőzés, és azt látjuk, és az engem most nagyon elgondolkoztatott, hogy a látszat fenntartását soha nem támogatja Isten. Ahhoz nem ad erőt, ahhoz nem ad még türelmi időt, mert hát mondhatták volna ott a tanítványok is, hogy hát egy vödör vizet azért csak oda löttyintenik, az adjunk neki még 2 hetet, hát ha magához tér, aztán legalább valamilyen legkisebb fajtát, egyet, na, vagy egy kis kezdeményt, vagy a reményt, meg hát egyáltalán. És azt látjuk, hogy a látszat fenntartásához nem adja Isten a támogatását. És ilyen esetben nincsen türelmi idő. Az az ige jutott eszembe, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket ma. Jézus akkor szerette volna a gyümölcsöt látni, és nem talált egyet sem. És azért ezt még ezt szintén szeretném kiemelni, hogy egy ilyen nyomorult, ami kertünkben igazából inkább sóder van, mint föld. Egy ilyen semmit érő, ez a fügebokor soha plusz vizet nem látott. Most nem tudom, június óta nem volt komoly eső. És a nem tudom hány ágat közül egyet törtem le most barbár módon, és azon is volt 3. Tehát itt nem valami lehetetlent kért, itt gyümölcsöt várt. És azt nem szabja meg, hogy hányat vagy mekkorát. De nincsen. A látszat és a gyümölcs. És azt látjuk, hogy vagy, vagy. És Jézus nagyon radikálisan nyilatkozik, és azt olvashatjuk, hogy vagy a látszatra törekszünk, vagy gyümölcstermő élet. De a kettő együtt nem megy. És az előbbihez ő nem asszisztál. És ott az ember aztán megfeszülhet az imádkozásban, hogy még adjon egy kis erőt, meg időt, meg nem tudom micsoda. Ebben ő nem partner. Ez az első. A második, hogy kísértetiesen ugyanez a helyzet a templomban is. A látszat megvan. Áll a templom, ráadásul akkor még a templom állt, megvoltak az udvarok, mindenki tudhatta, hogy hova mehet, ha akar, a keretek adva voltak, zöldelt, mint a fügefa. És mégis azt látjuk, hogy a keretek mögött egy totális kiüresedés volt. Nincs tartalom. Nincs tartalom. Állnak a falak, megy az élet, mint a zöldellő fügefán, amelyeken levele, ami leveles vala. De csak leveles vala. Ott is volt a külső szemlélő számára nagyon látványos élet, de nincs rendeltetésszerű használat. A gyümölcsfának az a rendeltetésszerű használata, a gyümölcsöt szakítunk róla. A templom esetében az, hogy az az imádság háza. És itt is szeretném azért megjegyezni, hogy nem olvassuk azt, hogy szegény pogányok egy kisebb terembe, de azért ott összegyűlhettek volna. Hanem azt olvassuk, hogy az imádság háza helyett rablók barlangra. Hú, de durva. Nagyon durva. Nem mondja azt Jézus, hogy hát azért tényleg aránytalanul nagy a shopping center része. És azért vissza kéne nyesni. Vagy egy kicsit kijebb szorítani. Vagy csináljátok, de csöndbe. Hogy azért tudjanak imádkozni. Mert tudjátok, azért van ez, hogy nem. Azt mondja, hogy az én atyám háza imádság háza, és ti rablók barlangjává tettétek. Ennyi. Ugyanaz a radikalizmus, mint a fügefa esetében. Vagy, vagy. Mindent alárendelni Isten akaratának. És itt a kortársak erre nem voltak hajlandóak. Ez a második. A harmadik, a fügefa 2 állomással kapcsolatban megint csak kísértetiesen ugyanez. Péter felkiált. azt mondja, hogy arra jár, észreveszi, visszaemlékszik, és így szólt hozzá, Mester, mint a fügefa, amelyet megálkoztál, kiszáradt. És ez nagyon kedves jelenet. Aranyos Péter, ugye mind közül a legszemfülesebb, konstatálja, hogy kiszáradt. Az is eszibe jut, hogy Jézus parancsolt rá erre a fára, hogy száradjon ki. De hát megmondta, nem? Jézus, hogy száradjon ki. Hát megmondta, megmondta. De hát annyira látszik belőle, hogy magából indul ki. Hát ő is minden, mennyi mindent megmondott már, aztán, hogyha néha úgy lesz, akkor meg a fejét fogja csodálkoztában, hogy hú, hát ez ennyire működik. És mindjárt értjük innétől kezdve a hit, illetve az imádság összefüggését, nem? Jézus azt mondta, hogy száradjál ki. És kiszáradt. És mi Péter kicsit bugyut a reakciójára a válasz? Az, hogy higgyetek. Vegyétek már komolyan. Hogyha én azt mondom, akkor az úgy lesz. És ezt ne valami újszerű felfedezésként értékeljétek, esetleg napról napra, hanem vegyétek ezt most valami jó értelembe vett automatizmusnak. Mert hogyha hiszem, akkor az én részem lesz az ígéret, a csoda, az áldás, az ajándék, vagy a vele való közösség. Ha kételkedem, ami egyébként Péter reakciójából is kiviláglik, akkor maradok a magam kétségei, félelmei, esetleg megmeginduló, vagy olyan belendülni látszó vágyai, amúgy pedig a hiányaim és a csalódások között. Vagy hiszitek, és akkor ugrik a olajfát hegye a holttengerbe. Vagy nem hiszitek, és akkor minden marad úgy, ahogy van, legfőképpen én a magam állapotában, és mutogathatok akármire, legfőképpen a jézusi radikalizmusra, hogy hú de durva, meg azért ezt így nem lehet, de akkor semmi nem változik. És végül a negyedik, amikor újra fölmegy a templomba, és ezt talán itt a summája ennek az egész szakasznak. Mit látunk itt? Azt, hogyha valaki nem kész Isten akaratát radikálisan elfogadni, akkor mi lesz az ő része? Egyrészt megmaradt kétségek között. Most én szeretnék jó hiszemű lenni, és tételezzük föl, hogy ezek az atyafiak, akik itt összegyűltek a főpapok írástól és ének között, voltak olyanok, akik tényleg szerették volna tudni. Ezt egyébként tudhatjuk is, hiszen tudjuk azt, hogy lesznek közöttük olyanok, akik megtérnek később. És biztos, hogy ő ette az ő lelkük fenekét a kérdés, hogy akkor most kicsoda ez a Jézus, és milyen hatalommal teszi, amit tesz. Tényleg valami csodagyógyító, ördögi praktikákkal, vagy igaz az, amit mond, hogy az Isten fia. De azt látjuk, hogy nem hajlandóak elfogadni Jézust, megmaradnak a kétségeik között. Ami még szomorúbb, és úgy a hideg szaladgált a hátamon, hogy Jézustól kérik, hogy adjon nekik választ, és ott maradnak Jézus mellett válasz nélkül. Mert nem hajlandóak elfogadni azt, amit Jézus kínál. Válasz nélkül marad az ilyen ember, még ha Jézustól kéri is a választ. És megmarad a kétségei között. És még két jellemzőjüket vettem itt észre. Egyrészt kétségbe esetten ragaszkodnak a maguk által ácsolt elméletekhez. Ugye ők azt már eldöntötték, hogy Jézus nem lehet az Isten fia. Ezt a Risz-Rossz elméletet alátámasztották ilyen-olyan-amolyan érvekkel, meg gondolatokkal. És mit látunk róluk? Azt, hogy félnek az Istentől. A 18. versben szó szerint ezt mondja az ige, féltek tőle. És itt is azt látjuk, hogy félnek tőle. Félnek a szemébe mondani. Félnek az Istentől, és nem tudnak ebből kilépni. Az ilyen ember rab. Rabja a saját maga elképzeléseinek. Rabja saját tételeinek, amelyekről úgy gondolja, hogy ha ezek a tételek meginognak, összeomlik az élete. Tehát Jézus pont ezt kínálja. inogjanak meg, omoljon össze, hogy aztán ő arra valami egészen újat, valami egészen jót építhessen. De ezek az atyafiak erre nem voltak készek. Ezek nem. Ezek kőkemény elméletekre építették föl a maguk vélt igazát, és amikor ezek alapjaiban recsegtek, már pedig azért ott Jézus jelenlétében ez biztos, hogy így lehetett, akkor is kötötték magukat ehhez. És végül a negyedik, a kétségek közt maradás, a válasz nélkül maradás, illetve az Istentől való félelem, utána a negyedik, ami jellemzi az ilyeneket, az embereknek való megfelelési kényszer, megint csak azt látjuk, hogy fenntartani a látszatot. És mit látunk? Hogy ezek a nagyhatalmú emberek, főpapok, írástudók, vének félnek az emberektől, a csürhétől, attól a plebsztől, akit ők annyira lenéznek, és semmibe vesznek, és erre nagyon sok példa van itt a környékbeli fejezetekben. Félnek az emberektől, ennek is rabjai. Saját maguk rabjai, az emberektől való félelem rabjai, és nem mernek radikálisan dönteni. Ha kell, újra és újra, és mindenben. És hiánnyal van tele az életük. És teszik mindezt Jézus közvetlen közelében. Jézus a második napját szánja rájuk. Ne tessenek elfelejteni, hogy 4-5 nappal a halála előtt. Bemegy a templomba, körüljár, kiteszi magát ezeknek az embereknek, és lehetőséget ad a kérdezésre, és ezek élnek vele, és ide juthatnak ki. Hátborzongató. És azon gondolkoztam, hogy nem fenyegetek időről időre esetleg minket is, hogy 10-20, esetleg 30 éve ott vagyunk Jézus közelében, és kérdezhetünk tőle, de bizonyos területeket nem adunk oda. Föntartjuk a látszatot, legyen az fügefa, legyen az templomudvar, legyen az írástudó, vén vagy farizeus, föntartjuk a látszatot, és ahhoz ragaszkodunk. És hogyha azt mondja az igen, hogy össze kéne omlani, hogyha kötélből ostort kéne fonni, és kihajtani a te templomod udvarából, testvér, azt, ami nem oda való, és azt, akinek ott semmi keresni valója nincs, akkor lenne új kezdés. És akkor lehetnél a Szentlélek temploma, az imádság háza, ahova jó bemenni. Így meg azt látod, hogy nem szeretnek odaülni melléd, és hát ez így van. Őszinte pillanataiban valószínűleg ezek a farizeusok is elismerték, hogy hát a nyavajának van kedve velük jár paterkázni, hogyha ő úgy viselkednek, ahogy. A radikalizmus hiánya. Nagyon, ahogy így újra és újra gondolkoztam rajta, nagyon rosszul cseng az ember fülében, de szerintem ez most nem kell, hogy problémát okozzon, de én nem tudtam, hogy egy ilyen egyébként jól ismert részben ennyire egymásra tudnak épülni a gondolatok, és hogy Jézus ennyire ugyanarra próbálta. Hol a tanítványok, hol az árusok, hol a írástudók, főpapok figyelmét irányítani. Hogy mindent vagy semmit alapon. És mi újra és újra megpróbáljuk elhitetni magunkkal azt, hogy azért a minden az nagyon durva, olyan, hogy semmi, az meg nem. Hát azért szeret az Isten. Meg azért mennyi mindent kapok tőle. És mégis azt mondja itt az ige, hogy nem. Ez nagyon sok esetben önáltatás. Ő ennél sokkal többet kínál nekünk. Egy igét szeretnék zárásként felolvasni. A Jakab 1-ből, akit esetleg a folytatás érdekel, vagy a hogyan tovább. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Lásd az imádság meghallgatása. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Jakab 1, 5, 8. Hát adja Isten, hogy merjünk dönteni, kicsiben vagy nagyban, teljesen mindegy, Isten előtt meg aztán különösen mindegy, ő mindegyikre készséggel ad megoldást, de ne kössünk kompromisszumokat, mert akkor itt lyukadunk ki.